Megkezdődött a 2026-os magyarországi országgyűlési választás kampánya Erdélyben. Kedves hallgatók, elvitte a DNA a Hargita megye tanácsának alelnökét, és még a hivatalt is leépítik. Áprilisban és az év végén oszt nyugdíjpótlékot az állam, és biztosan semmi köze az időzítésnek a választásokhoz. Az új református püspök nagy interjút adott a kolozsvári rádiónak, és újraindult a bentlakás dosszié rovat az UH.ron, hiszen vannak új fejlemények a bentlakás tragédia kapcsán. De említésre méltó programot indított a temesvári Csiki Gergely Állami Színház, hiszen hallássérült gyerekeknek készítettek bábelőadást. Sziasztok, ez itt a Tilos a B, az UH.ro zajcsökkentő műsora, én Kis Anna vagyok. I'd like to begin with a fact. Február 11-én a korrupció ellenes ügyészség vitte be kihallgatásra Barti Tihamért, a Hargita megye tanácsának egyik alelnökét. A kihallgatásról már haza sem térhetett a köztisztviselő, hiszen 30 napos előzetes letartóztatásba került. Az ügyben egyébként Kurkó András, a Hargita megyei közpénzügyi hivatal adóellenőrzési igazgatója is érintett. A vád szerint Barti Tihamér hozzásegítette Kurkó Andrást a hivatali pozíciójához, és az utóbbi nem nyilvános pénzügyi adatokat szolgáltatott ki az alelnöknek 10 cég kapcsán. A hír hallatán mindenki is adott ki közleményt, főleg az RMDSZ-es kollégák. Bíró Barna Botond szomorúan értesült a hírről, de nem győzte hangsúlyozni, hogy a hivatalt semmilyen formában nem érinti a Barti elleni eljárás. Az RMDSZ fősodor szerint a vádak súlyosak, így a DNA-nak bizonyítania is kell, amit állít, de persze nem tűrnek maguk között olyat, aki visszaél a politikai hatalmával. Bíznak Barti Tihamér ártatlanságában. Hargita megye tanácsának több alkalmazottja van, mint a Brassó, Maros és Szeben megyei tanácsoknak, így a hivatal úgy döntött, 10-15%-os leépítésekbe kezd. A megyei tanács elnöke szerint nem indokolt a 197 fős apparátus fenntartása, hiszen kevesebben hatékonyabbak lesznek. A döntés értelmében felkérték a humán erőforrások igazgatóját, hogy jelölje ki az elbocsátásra kerülő alkalmazottakat. És ez nem politikai mészárlás lesz, tette hozzá a bíró Barna Botond. Tiszteletbeli székely címet osztogatott ki Szász Jenő Budapesten a minap. A 11. székely bál rendezvényt a Pesti Vigadóban tartották, ahova a belépő 100 000 forintba került. A rendezvényt a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet szervezte, ahol a hangzatosan semmit mondó címeket Szász Jenő, mint a kutatóintézet igazgatója, és Kövér László adták át. Az eseményt sokan fideszes kitüntetőhelyként tartják számon, hiszen a közeli barik a jó pártkatonák kapják ezt a rangos elismerést. Az idén Bölöni Lászlót díjazták, akit a tavaly sokat láthattunk az RMDSZ-es politikusok mellett feszíteni. A focista mellett még kapott ilyen díjat Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója, Miklósa Erika operaénekes és Kemecsi Lajos is. A rendezvény díszvendége maga Székelyudvarhely volt, és Szakács Pál István polgármester is kapott egy díszbeszédnyi reflektorfényt. Idén is megpróbálják megvásárolni a kis nyugdíjasok szavazatát, 400 lej jár majd előlegbe, és ha jó helyre ütötték a pecsétet, akkor év végén még kapnak 400 lejt. Jó stratégia, nem? Körülbelül 2 milliárd lejt különítettek el a költségvetésben arra, hogy ezt a pótlékot kioszthassák a nyugdíjasoknak, akiknek épp a tavaly emelték meg a jövedelmüket, már akinek ugye már. Majd beígérték az inflációhoz való igazodást, végül pedig befagyasztották a 2024-es szintre a költségvetési deficitre hivatkozva. A plusz támogatást azok az idősek kapják, akiknek a nyugdíja nem ugarja meg a 2574 lejt, tehát a nettó minimálbér összegét. Na tessék kérem, ennyiből vagy kevesebből élni ebben az országban? Le sem jártak és be sem fejeződtek az itthoni választási kampányok, de már a Fidesz is megkezdte a gründolást Erdélyben. A héten Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár látogatott Szatmár Németibe, ahol maratoni találkozót nyomott egyházi és civil vezetőkkel, iskolákat és civil szervezeteket látogatott. megnézte a Pannonia vagy Dacia, akinek hogyan tetszik, szálló felújítási munkálatait. Ez az az ikonikus épülete Szatmárnak, amelyet a magyar kormány a Manevi Zrt-n keresztül vásárolt meg, és éveken keresztül hozzá sem nyúltak. Az épület egyre kritikusabb állapota pedig egyes elmondások szerint még Kereskényi Gábor polgármesterségét is veszélyeztette. Elmondása szerint azért érkezett, hogy egyeztessen a helyi vezetőkkel arról, hogy miben segíthet a továbbiakban a magyar kormány. Úgyhogy a szatmári elöljárók elvileg listáztak néhány olyan megoldandó ügyet, amelyek mondjuk egyértelműen a román állam feladatai lennének, de hát ha a barik ilyen könnyen tolnak bele pénzt, akkor miért ne választanák a könnyebbik utat? Ilyenek a Kölcsei Ferenc főgimnázium elektromos hálózatának a cseréje, és a Szent Miklós görögkatolikus templom ázott falainak a kérdése. A találkozó végén sajtótájékoztatót is tartottak, ahol Nacsa ügyesen megdícsérte az RMDSZ-es elöljárókat a választásokon elért szép eredményeik miatt. Kíváncsi vagyok, hogy visszafele ment-e a dicséret, hogy milyen jó kis kampánygépezetet lehetett venni a Fidesztől. Mondtak ilyen mélyen szántó gondolatokat, hogy most már a Schengen miatt így meg úgy, végül pedig az államtitkár röviden, de kitért a magyar aktuális helyzetre. Azt mondta, hogy két szemben álló erőből az egyik számára fontos a nemzetpolitika, a külhoni magyarok támogatása, míg a szemben állók számára ők csak másodrangú állampolgárok. Vagyis mi erdélyi magyarok a Fidesz szerint másodrangúak vagyunk a Tisza párt szemében, aminek a nevét egyébként természetesen ki sem mondta államtitkár úr. Végül pedig bizalmi felhívás, de akár zsarolásnak is tökéletesen megfelelő mondattal zárta, idézem, bízunk benne, hogy 2026-ban a magyarországi választásokon is azok győzedelmeskednek, akik egy nemzetben hisznek, és folytatódhat az együtt gondolkodás, az együttműködés. Na kérem szépen, több mint egy év van a magyarországi választásokig, oda át már egy ideje megy a kampány, és szerintem a magyar kormány építethetne magának valami állandó fészket, ha már valószínűleg sokat lesznek itt a neres arcok felénk, de mondjuk meg is állhatunk, hiszen nem kell építessen, már annyi mindent felvásároltak maguknak, hogy az is megteszi. Folytatódik a bentlakás ügy az UH.ro bentlakás dosszié sorozatában, a héten a munkaügy jelentését nézte át UFO kollégám, a jelentés román szövegét pedig a mesterséges intelligenciával fordította le azért, hogy elég pártatlan legyen a magyar szövegezés. Mindenki figyelmébe ajánlom az anyag áttekintését, hiszen kiderülnek olyan dolgok belőle, hogy a bentlakó diákok WhatsApp üzenetet kaptak arról, hogy sár és balesetveszély van az épület körül, de nem volt elrendelve a bentlakás kiürítése a munkálatok idejére. Kiderül továbbá az is, hogy a balesetet okozó markoló kezelőjét lakatosként alkalmazta a cég, és nem rendelkezett munkagépkezelői képesítéssel, és a munkaköri leírásban sem szerepelt ennek a gépnek a kezelése, arról már nem is beszélve, hogy munkavédelmi és munkabiztonsági képzést sem kapott. Hosszas interjút adott Kolumbán Vilmos, az Erdélyi Református Egyházkerület újonnan megválasztott püspöke a Kolozsvári Rádiónak. Említésre került, hogy 2025 az ifjúság éve lesz, aminek értelmében már Marosvásárhelyen megrendezték az első nagy alkalmat a fiataloknak, ami alatt dugig telt a vártemplom. A püspök elmondása szerint az év folyamán még több ilyen alkalmat terveznek Kolozsváron és Székelyföldön is. Ezen kívül kitért a beszélgetés az egyház ingatlanokra, a tulajdonokra, amelyek kapcsán szóba került a Sepsiszentgyörgyi Mikó kollégium esete, amely továbbra is nagy fájdalma az egyháznak, hogy a visszaszolgáltatás és a felújítás után a román állam ismét elvette az épületet. Érdekes volt a beszélgetés ezen része, mert az új püspök ugyan bírálta azt a helyzetet, hogy épp és jó állapotban lévő épületeket vettek el tőlük, és roncsokat kaptak vissza, amelyeknek a rehabilitációs költségeit nem állja és állta a román állam, de azt valahogy elfelejtette elmondani, hogy az Erdélyi Református Egyházkerület az elmúlt 10 évben az egyik legnagyobb összegű Erdélybe érkező magyar állami pénz fölött diszponált, amit arra használtak, hogy több száz templomot, sokszor szakmaiatlanul ugyan, de restauráljanak, óvodákat és bölcsödéket építsenek, és iskolákat újítsanak fel. És azzal nincs gond, hogy kihangsúlyozzuk, hogy ej, ej a román állam, de akkor mi lenne, ha ott kopogtatna a kerület arra, hogy ezeket a hibákat kijavítsák. A beszélgetésben szóba került még a szorvány helyzete, illetve az egyház megtartó szerepe azokban a közösségekben, ahol egyre kevesebb a magyar. A lelkészek fontos feladata, hogy ezeket a közösségeket egyben tartsák, egyszer mint megőrizzék az identitásuk és kultúrájukat egyaránt. De volt még szó a diakónia idős gondozói munkájáról és a további történelmi egyházakkal való kapcsolatról, amely során Kolumbán Vilmos kiemelte, hogy az ortodox egyházzal való kapcsolatuk végső soron jó, amikor közös ügy van, akkor együtt tudnak működni. Példaként az oktatási törvény kapcsán felmerülő vallástanítás kérdésének megoldását emelte ki, amikor az egyházi vezetők közösen megfogalmazott javaslatokkal és kérdésekkel álltak a törvényalkotók elé. Kár, hogy ilyen jó az együttműködés, amikor a szeretet és a dogma nevében a református egyház is beáll a hagyományos családról szóló referendum és az ortodox egyház mögé azért, hogy kizárjon mindent és mindenkit szigorúan a szeretet nevében, aki nem olyan, mint a többségi társadalom. És akkor zárjuk valami igazán jóval a mai találkozásunkat. A temesvári Csíki Gergely Állami Magyar Színház új programot indított, Színház mindenkinek címmel, amely lehetőséget ad különböző fogyatékkal élők számára is hozzáférhetővé tenni az előadásokat. Az első ilyen darab egy báb előadás, amelyet siket és nagyot halló gyerekek számára rendeztek, de valójában az előadás nem csak számukra értelmezhető és élvezhető. Balázs Attila igazgató a Maszolnak elmondta, hogy nem az volt a cél, hogy a fogyatékkal élőknek valami külön dolgot hozzanak létre, hanem az, hogy számukra is elérhető legyen az, ami az egészséges gyermekek számára az. A cél az, hogy ne legyen kizárás, sem pedig kizárólagosság, hiszen minden gyereknek jót tesz, ha megfelelő közegben találkozhat a mássággal. Sőt, az is kiderült, hogy ilyen előadást készíteni nem óriási erőfeszítés és milliónyi plusz munka, hanem csak kicsivel igényel több munkát, de főleg az akarat és az elköteleződés kell a szakma részéről arra vonatkozóan, hogy ez megvalósulhasson. A színház egyébként készül látássérültek számára is előadást létrehozni, így még egy olyan csoportot vonnának be a színház terébe, akik számára eddig nem volt elérhető a kultúra ezen formája. Olyan jó ilyen híreket olvasni, csak kár, hogy nem gyakoribb, de reménykedjünk benne, hogy a jó példa terjedni fog. Ez volt a Tilos AB mára, én Kis Anna voltam. Minden jót nektek, sziasztok!
I'd like to begin with a fact.